Köszöntök mindenkit! Én Szántó Tibor vagyok, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, és ez itt az Álom vége című podcast sorozat, amit a PIM új Madách Imre kiállítása hívott életre. A podcast első adásának vezérfonala az antropocén irodalom. Ennek apropóján a globális ökológiai válság irodalomra és általánosságban a kortárs művészetre gyakorolt hatásáról kérdezem két vendégemet, Tóth Kinga költő, performer, intermediális alkotót, és Bordás Máté költő, műfordítót, az ELTE doktoranduszát, akinek kutatási területe a posztumen művészet és a líra elmélet kapcsolata. A beszélgetésben szó esik az antropocén esztétika jellegzetességeiről, az ökológiai gondolkodásmód ellentmondásairól, jelenlegi irodalmi trendekről, és az antropocén irodalom lehetséges előzményeiről. Kiderül, hogyan kapcsolódik mindehez Nemes Nagy Ágnes költő. Illetve arra is kitérünk, hogy a globális ökológiai válság kellős közepén milyen szerepük lehet a múzeumoknak. Ebben az adásban kísérletet teszünk arra, hogy definiáljuk, bizonyos sajátosságok mentén megragadjuk az antropocén művészetet, de nem akarunk szakirodalmi kerekasztal beszélgetést lefolytatni. Célunk sokkal inkább a kérdések adta közös gondolkodás. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. A beszélgetést kezdjük is talán azzal, hogy tisztázzuk, mi is az az antropocén, és hogyan kapcsolódik ehhez az irodalom.
Abban szerintem mindegyik teoretikus egyetért, aztán majd Máté mondja, hogy tényleg így van-e, hogy ez az antropocén korszak, ez egy ilyen, mint egy kis szubkorszak lenne itt ebben az egész egyetemes geológiai korszakosságban, és valahogy egyrészt ember által meghatározott, tehát hogy az ember szerepe hogyan mutatkozik meg, nem csak földrajzilag, meg ugye környezetileg, geopolitikailag, mindenhogyan. És a következő témakör, ami ezután a definíció után jött, hogy emberközpontú, azonnal a rombolással kapcsolatos volt. Tehát, hogy tényleg a következő igék a pusztítás, aztán vagy főnevek, aztán a társadalmi változások, ugye a környezet károsítása, a mérgezések, az emberi és az állatok és a növényeknek igazából energia nem is felhasználás, hanem kihasználás, tehát a kizsákmányolás, rombolás, pusztítás, apokalipszis, katasztrófa és az ember.
Szerintem azt érdemes tisztázni ennek kapcsán, hogy a keletkezés ez valóban ez inkább egy geológiai fogalomként indult. Tehát ez antropocén alapvetően egy fogalom, ami, ahogy Kinga is elmondta, az ember ökológiai hatalmát írja le, és ezáltal definiálhatjuk ezt a kis, hogy mondta,
szubkorszakot,
igen. És mint hogyha ennek sokkal nagyobb kulturális és társadalomtudományi visszhangja lett volna, tehát ugye ez e köré épült egy diskurzus, amit most már antropocén diskurzusnak nevezhetünk, és itt viszont szerintem érdemes figyelemben venni azt, hogy nagyon sok más diskurzus is párhuzamosan rivalizálva, vagy nem rivalizálva, ezt mindenki döntse el magának, működik az antropocén mellett, mondjuk a biopoétika és az ökokritikának ugyanúgy van ehhez köze, mondjuk irodalmi vonatkozásban, és ezért nagyon sok félreértésnek van kitéve ez az egész. Maga ez a diskurzus, vagy diskurzus lét is erről szól, hogy átfedésben vannak bizonyos fogalmi keretek, és akkor mindenki szedje szét, ahogy akarja. És szerintem ez egy ilyen sokszor visszatetszést keltő fogalom is, nagyon sok kritikája is született, és igazából még benne vagyunk a sűrűjében és alakuló fogalom. Szerintem azt is fontos látni az antropocénben, ahogy el is mondtad, Kinga, hogy rögtön a pusztítás, hogy a kizsákmányolás jön elő, hogy ennek erőteljesen egyfajta kapitalista és ilyen technokrata társadalmi berendezkedéshez van köze.
Nagyon leegyszerűsítő, ha azt mondjuk, hogy az ökológiai válsággal foglalkozó irodalmak gyűjtőnéven antropocén irodalomnak nevezhető, vagy ennek számtalan leágazása van, és ez egy leegyszerűsítő séma vagy kategória.
A szubjektív véleményem az, hogy azt csinálunk a definíciókkal, amit csak szeretnénk, és mindent meg fogunk tudni, vagy tudományosan, vagy művészeti oldalról csodálatosan érvelni, mindünknek ez a szakmája, hogy játéktereken tudjon érveléseket végigvinni, és szerintem sikerül is, bárhova lyukadunk ki, legyünk ökofeministák, vagy legyünk posztapokalipszis hívők, vagy bármi. Ami a problematikus ebben az egészben, az ugye az ember, tehát hogy az ember az, akit nem fogunk tudni kikerülni. Tehát ott leszünk, az lesz az egyetlen pont, ami ebben az egész diskurzusban borzasztóan dominánsan ott van, és ami szerintem maga az egész helyzetnek a legnagyobb kérdőjele és a legnagyobb vita témája, hogy nem tudjuk az embert kivenni ebből az egészből, és lehetünk, majd úgy is beszélünk erről, posztfeministák, vagy feministák, meg kertészeti szakmunkások, és lehetünk nem tudom milyen ételosztó apácák, akik konyhakertben imádkoznak és kapálnak, csinálhatunk akármit, ezt az ember által fenntartott hierarchikus rendszert, nem tudom, hogy lehet feloldani. Szerintem erre még nem nagyon történtek megoldások, de hát ugye emberek beszélünk az ember által leuralt korszakról, amit emberkorszaknak is nevezünk el. Ez izgalmas. Én várom, hogy ez kioltsa magát, és majd így a baktériumok, vagy a mesterséges intelligencia a vírusokkal együtt ezt megoldja, és akkor utána fellélegezhetünk, de nem tudom, hogy addigra, hogy leszünk majd erőink birtokában.
Igen, alapvetően, ha jól tudom, ugye az erről folyó diskurzusban, amely közbeszédben az okozza a leginkább a problémát, hogy az antropocénnal kapcsolatban az emberek koráról, vagy az embernek a természetre gyakorolt hatásáról beszélünk, és ugye úgy kéne a problémára megoldást találnunk, hogy magunkévé kéne tenni egy emberen túli, vagy emberen kívüli perspektívát, és tekintve azt, hogy emberek írják ezeket a költeményeket, vagy ezeket az írásokat is, vagy ezeket a tudományos munkákat, ami ezt tematizálja, valószínűleg igen bajos.
De milyen szép, nem? Tehát, hogy milyen szép ez a küzdelem, vagy ez a lelkesítő hozzáállás, hogy az ember legalább megpróbálja itt a korlátozott lehetőségeivel, és akkor ugye ide jövünk majd a piramis elmélet, meg a ciklusos elmélet környékére, hogy addig, amíg azt gondoljuk, aztán ide most majd behozhatjuk az extrém vegánokat is, addig, amíg azt gondoljuk, hogy mi megehetjük az állatokat, és rendelkezhetünk felettük, vagy akár a növényeket is, addig piramisban gondolkodunk, meg kihasználjuk a forrásainkat, és akkor most még csak az étkezésről beszéltünk, tehát még hozzá se nyúltunk a földhöz úgy komolyabban, meg az ásványi anyagokhoz, meg az akkumulátorgyárakat se kezdtük el ugye kiásni, meg betonozgatni ott főleg a keleti vidékeken. Addig, hogy is szeretnénk ciklikusan gondolkodni? Hát, hogy amíg nem ismerjük fel azt, hogy a baktériumok, a vírusok, a kukacok, a kis egysejtőek, akik ugye majd belőlünk fognak étkezni, miután a föld alá kerülünk, vagy komposztálódunk, ugye majd ki hogy dönt. Amíg nem látjuk be a körforgásnak az elméletét, addig nem tudom, hogy hova fogunk kiukadni nyelvileg, de engem marhára érdekel.
Ennek van egy olyan vonatkozása is, hogy a társadalomtudományi és kulturális diskurzusa az antropocénnek erőteljesen moralizált. És míg a teoretikusok inkább törekednek arra, hogy ezt a morált próbálják kiiktatni abból, hogy hogyan beszélünk a természetről, és hogy maga a természet fogalma is nincs-e beágyazva egy olyan moralitásba, amihez kötünk egyfajta természetideát. Mondjuk az, hogy szerintem ez abszolút egy ilyen idea, hogy az, hogy az ember ne egyen egy állatot meg, csak azért, mert tehát az ökológiai gondolkodásra építve azt mondjuk, hogy mi nem eszünk állatot, ez azért van teljesen rendben, mert mondjuk a kapitalizmusnak van egy kizsákmányoló mechanizmusa. De hogyha megnézzük a Szibériában élő jakutokat, akkor ők ugyanúgy esznek állatot, és ugyanúgy maguk mellett tartják azt az állatot, amit megesznek. Mert ott egy másfajta természetszemlélet van, egy másfajta társadalom, ami sokkal, és megint egy olyan szót használok, amiben van egyfajta ideológikusság, hogy sokkal organikusabban tudnak együtt élni a természettel, és sokszor ez a diskurzus megpróbálja azt is magyarázni, hogy hogyan gondolkodunk erről, ezekről az ideákról, hogy vajon, ha elgondoljuk azt, hogy van organikus, akkor már nem azt feltételezzük, hogy egy ilyen szakadás van az ember és a természet között?
Ez egy izmus, egy stílus, vagy ez egy olyan művészettörténeti korszakká, lassan művészettörténeti korszakká váló rendszer, ami mondjuk mint a romantika vagy a gótika volt, egy egész gondolkodást meghatározó valami.
Nem, ez belülről marha nehéz lehet meghatározni, hogy akkor most jelentsük ki, hogy ez itt egy nagy izmus lesz, és akkor amíg itt vagyunk, és nem uralnak le minket a gépek, meg a baktériumok, vírusok, addig toljuk ezt. Én nem tudok erre semmi okosat mondani. Legyen nagy, legyen belőle egy izmus, és legyenek mindenféle alfajai, és azok vitázzanak egymással, és legyenek ilyen nagy vitaestek, meg tüntessenek egymás ellen az emberek, csak a nyelvvel történjen már valami. Tehát, hogy a nyelv fejlődik, és ezt fel tudja ezt az egész hullámot ölelni, és új definíciók születnek, új fogalmak, akkor ugye az angol hatás miatt, mert ugye tele vagyunk kapitalizálva, már eleve van egy ilyen angol, nem is tudom, mondjuk azt, hogy szimbiózis, vagy egy angol befolyás, nem akarok ilyen kolonizációs dolgokat idehozni, de mondjuk azt is lehetne.
Tudomány kolonizáció.
Igen. Szóval, hogy ha a nyelv változik, és nem halott marad, és új formákat találunk, és új megoldásokat, ugye most az AI-vel is lehet itt verseket írni, meg minden, akkor szerintem nyomjuk.
Az mindenképpen látszik, hogy van itt valami dolog tényleg a nyelvvel, ahogy Kinga mondja, és a küszködéssel, mert így a 60-as, 70-es évektől az ökológiai gondolkodás elindul egy olyan posztantropocentrikus úton, ami így kicsit próbálja az embert így levetkőztetni mindenről, és akkor jön egy olyan fogalom, ami alapvetően meghatározza az embert egy ilyen kitüntetett pozícióba, hogy most akkor egy ökológiai hatalommal léptünk elé, aki, hogyha így eltűnik a föld színéről, mert ez is hozzátartozik az antropocén fogalmához, hogy az ember már akkora, hogyha így most eltűnne, akkor is a földnek a történelme az miattunk vett most egy olyan irányt, ami ilyen irányt vett. Mondjuk az ózonréteg megvékonyodásával, és most az újra visszavastagodásával, meg a klíma jelenségekkel. Na de azt akartam mondani, hogy van itt egy ellentmondás, amit még szerintem a teoretikusok sem zavartak le magukban, hogy lehet az, hogy mi egyre inkább távolodni akarunk az ember koncepciónktól, és mégis mindent ugyanúgy továbbra is leuralunk. És itt van egy ilyen szakadás szerintem, hogy az elmélészek és mondjuk a társadalmi mozgás és a politikai hatalom az egy teljesen különböző dolgot csinál. És nincs egyfajta párhuzamosság, mint mondjuk tényleg a 60-as, 70-es években, hogy a francia ökogondolkodók mondjuk politikai tevékenységet is folytattak. Nincs meg, és lehet, hogy ez ilyen geopolitikai dolog is, de hogy nincs meg ebben a diskurzusban, szerintem inkább Magyarországon nincs meg ez a politikai erő. Mert azért az angol száz kultúrában ez még mindig megvan, az aktivista felfogás, meg így a mozgalmára jelleg a tudományosságban is.
Igen, csak közben meg, hogy ez egyébként marha jó, amiket mondasz, meg közben én is ráflesseltem erre a New Age-re, meg a Woodstock-ra, meg ilyesmikre, amiközben beszéltél, és hogy tényleg ott legalább volt egy összhang, most viszont meg csúcsra járatjuk ezt a technokratizmust, és mellette úgy megyünk el a kis kertbe kapálni, és kivonulunk vidékre, és akkor biogazdaságokat hozunk létre. Főleg ugye ezt nyugaton látni, de ez most már nálunk is, meg nekem is éppen egyébként most alakul a kis kertem, mert miért ne. De hogy pont szegény Greta Thunberg jutott eszembe, hogy közben meg itt van ám az is, hogy igen, valóban van itt egy, főleg nyugaton egy kultúrája annak, hogy tüntetünk, beleállunk, képviseljük a véleményünket, nem tudom. Hát viszont csücsülünk a kapitalizmus közepén, és Greta Thunberg már pólókon van, mint Che Guevara. Tehát onnantól sajnos nem tudom, hogy mit lehet csinálni, amikor a biznisz igazából egy pillanat alatt felzabálja ezeket az ikonikus embereket, akik mögé meg be lehetne állni, és azonnal póló lesz belőlük a H&M-ben. Hát, hogy nagyon nehéz ezzel bármit kezdeni, úgyhogy a rendszer önmaga felzabálja ezeket a törekvéseket.
Kérlek, meséltek egy kicsit az antropocén irodalom hazai és nemzetközi trendjeiről. Van-e magyar sajátossága a hazai antropocén irodalmi törekvéseknek, mondjuk így, vagy ez egyfajta globális trend, és lokálisan nem is értelmezhető ilyen formán?
Szerintem ugyanúgy, ahogyan más dolgok is, például a szexualitásunknak a megélése, vagy a különböző, ott is ugye ez a határterületeknek az átjárása, és az arra ráépülő rengeteg izmus, meg nem tudom hány nagybetű, meg kapitál, meg plusz, meg mínusz, meg nem tudom mi. Ugyanez megjelenik az ökoköltészetben is, vagy az antropocén költészetben, vagy a geoköltészetben, vagy akárminek hívjuk. Szerintem itt majd érdemes lesz beszélni erről a szuperantológiáról is, de ezt majd meghagyom a Máténak, én mondom a német részét. A német részt azt jobban ismerem, ott van mindenképpen egy ilyen borzasztó filozófikus irányvonal, és nagyon-nagyon, a Daniel Fall például az egyik ilyen legismertebb, ő neki már 2007-ben volt antropocén jellegű verses kötete, és akkor ugye a Daniel az élék, amikor összeszedték ezt a német antológiát, azért ott nagyon-nagyon durván áthatotta ezt a filozófia, de ugye alapvetően a német költészetnek szerintem a filozófia az egy nagyon szilárd lába, és a klímarettegés, és akkor most például ehhez hozzájött az elmúlt egy pár évben, ez most így összemosódik a skifivel, és akkor most itt vannak ilyen nagyon hát mondjuk nálunk is a hungarofuturisták, ugye, nem ezért már jóék. Na, ott mondjuk nem tudom, német futuristákkal még nem, vagy germanofuturistákkal nem találkoztam, viszont futurista könyvek jönnek, és folyamatosan ez az ember által, de ott már elpusztított világról beszélnek. Na, és akkor érdekes módon az érzelmek kerülnek központba, tehát hogy a filozófiát elkezdi felváltani a gondoskodás, ugye most pont, mondjuk az Ávada Peti is most éppen gondoskodott, de hogy a németeknél is jön ez a gondoskodás, az érzelmekkel való bánásmód, ami a német lírának egyáltalán nem volt eddig a jellemzője. Én ezt egy kicsit így úgy hívom, hogy az új érzékenység. Hát, hogy a nagy pusztulásban, hogy már csak ez marad, nincs más hatalom, és a nyelvnek valahogy érzelmekkel kell újra feltöltődnie, mert a filozófia már nem segít. És itt például a Tim Hollandnak jött most egy ilyen gyönyörű verses kötete, ami igazából ebből a kipusztult űrkorszakból szól vissza, és egy ilyen hihetetlen szerelmi, de ilyen általános szerelmi líra, egy döbbenetes volt ilyet hallani németül, mert nekem ez egy nagyon nagy élmény. Illetve a politikával egyre jobban, de ez is megint a gondoskodás, amit ott látok még, hogy ebben a projektben én is benne vagyok, hogy jelnyelvvel dolgoznak rengeteget, nem hallókkal dolgoznak rengeteget, vagy beszédképteleneket. Tehát, hogy akik máshogy nyúlnak a nyelvhez, vagy más jelrendszerekkel dolgoznak, az most elkezdett beépülni az írott nyelvbe. Tehát, hogy jön egy sokkal nyitottabb, gondoskodóbb és kimondottan érzelmi hozzáállás, ami nekem egyébként nagyon-nagyon szimpatikus, és a természettel való érzelmi alapú bánásmód is nagyon-nagyon szép, izgalmas, és szerintem erre vannak példák a Mátéjéknak az antológiájában. Meg még egy mondat, aztán utána adom át, hogy nagyon örülök annak, hogy a fiatalabb generáció, és nem csak a Greta Thunberg, hanem az ő generációjával együtt jövő művész nemzedék és író nemzedék egy teljesen más nézőpontból vizsgálja. Én nagyon-nagyon örülök, hogy mi generációnknak a köldök nézői után így hirtelen jött egy sokkal nyitottabb, és hát ha politikus, akkor politikus. Hát Istenem, nem tudom, hogy lehet amúgy is művészetet sajnos politika nélkül művelni, hogy van egy ilyen szép gondoskodó rálátás, és ennek tök jó példája például ez a Mátéknak ez a nagyon szép antológiája, meg maga az, hogy fordítás. Tehát, hogy ez is egyre inkább, hogy nem csak termelünk, nem csak termeljük itt a lelki-szellemi élményeinket, és uraljuk le vele a népet, hanem hogy a többieket is beemeljük a diskurzusba, és ezek szép dolgok szerintem.
Hát a Verzum ennek egy oszlopos képviselője.
Igen, próbálkozunk is megmaradni ebben az oszloposságban. Amit mi felvetettünk magunknak, és mások is meglátták ezt, hogy érdekes módon világirodalmiként van brendelve ez az egész, de mondjuk arról nem tudunk sokat, hogy ez a távol-keleti irodalomban, vagy a költészetben hogyan mutatkozna meg úgy igazán, és az is tök érdekes lenne, hogy mondjuk milyen elődjei vannak a távol-keleti irodalomokban ennek, mert ugye mi tudunk akár a 18-19. Századból angol szerzőket, akik már éltek át olyan katasztrófaszerű dolgokat, mondjuk amiről beszámoltak versben, ugye akár csak Byron, ugye a sötétség kapcsán, amiről elemzés is született a Pré 17-es antropocén számában. Tehát egyfajta, én úgy gondolom, hogy van egy univerzalitása is ennek, egyfajta ilyen nyugati berendezkedésre jellemző univerzalitása, viszont szerintem nagyon érdekesek itt a geopolitikai különbségek, hogy mondjuk a kis hazánkban olyan dolgokon vetyengeni, hogy mi lesz a környezetünkkel, amikor Magyarország világviszonylatban nem egy ökopolitikai tényező, tehát hogy a mi véleményünk olyan szempontból, mint ország és mint politikai erő nem tudja felvenni a versenyt az amerikai, a kínai vagy a német politikai erővel. Na csak arra akarok kiukadni, hogy szerintem itt van egy olyan nyugati vonzáskörzet ennek az egésznek, egy ilyen angol szász és német, így a magyar lírában főleg, ami átadja ezeket a gondolkodás mintákat, hogy tényleg fel kell töltenünk érzelemmel, mégpedig ez az érzelem általában a szorongás, ez az interdependencia érzés, hogy a összefüggő, tehát hogy a természet egyfajta organizmusként így együtt retteg valamitől, ami változás, és van ebben főleg a gondoskodás kapcsán szerintem megint egy ilyen emberi idea, ami megint antropocentrikus, és ez az irodalomban ugyanúgy előjön, sőt szerintem az irodalomban inkább, mert tényleg ahhoz, hogy valami művészetté alakuljon, kell valami, amit az embernek fog tud adni, és annak nagyon sok köze van az érzelemhez, a hatáskeltéshez, és akkor nem fogjuk tudni levetkőzni azt, hogy mondjuk úgy álljunk a természeten tett erőszakhoz, ami káros. Tehát, hogy alapvetően, hogyha a Prében van egy nagyon jó írás, Serestély Zalánnak, és ez egy biopolitikás, 18-as, ott arról ír, hogy ő abból indul ki, hogy elütött egy nyulat, és hogy a nyúl életének lényegében ő, mármint pont, hogy fordítva, hogy a nyúl halálát ő befolyásolt, és nem tudja a halál szabadságát megadni annak az állatnak, mert építettünk utakat, járunk rajta autóval 90-nel, jön egy nyúl, sajnos ő bele fog halni. Tehát, hogy nem tudjuk elképzelni azt, hogy miről szólna egy természeti szabadság mondjuk, és hogy mi hogyan élünk együtt ebben a természettel, úgy, hogy kivonjuk belőle magunkat. Tehát, hogy megint egy olyan küzdelemben vagyunk, hogy benne vagyunk a természetben, a természetről gondolkodunk, úgy, hogy nem tudunk kívül lenni a természetről, és ez a benne foglaltságunk, mint hogyha ilyen szürke ködöt borítana ránk, és minthogyha ez egy örök szürke köd lenne. Na de a lényeg, hogy nagyon nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy hogyan viszonyuljunk az agresszivitáshoz ebben az egészben. Mert az egy agresszív, hogy is mondjam, cselekvés a természet részéről, hogy több a klímakatasztrófa, árasztanak el minket a cunamik, vagy egyszerűen csak megsülünk 50 fokba, mert 30 napon keresztül ilyen meleg van. És akkor azt nem tudjuk úgy értelmezni, hogy ez csak a természet. Ez van. Ezzel kell együtt élnünk. Mert mindig próbáljuk ezt a válságkezelést érvényesíteni, és szerintem ez meglátszik az irodalomban. Tehát, hogy az irodalom is érzelmileg próbálja ezt a válságkezelést feldolgozni. És nem csak érzelmileg, gondolatilag is. Például úgy, hogy a németek erőteljesen filozofikusan fogják ezt fel. Szerintem a német ríra ilyen szempontból sokkal experimentálisabb, mondjuk, mint a miénk.
Az antropocén irodalomnak milyen stílus eszközei vannak, ha ezt így valamilyen szinten kategorizálható? Milyen stílusjegyekkel bírnak az ilyen típusú irodalmak?
Szerintem ami úgy stílus eszköz, hogy kezd egyre nagyobb értéke lenni, az egyszerűen csak a leírás. Tehát, hogy érezzük már annak a súlyát, hogy ha azt mondják nekünk, hogy 20 év múlva 2 fokkal melegebbek lesznek a tengerek. És akkor elég leírni valami ilyen nyomszerűséget egy versben, hogy annak súlya legyen. Mert globálisan áthat minket ez a gondolkodás, az ökológiáról ilyen szinten való gondolkodás, hogy már egy adat az jelentésre terítődik. Mert tényleg pont így nézegettem ma hírportálokat, hogy hogyan fordul elő ott, meg milyen gyakoriságban most ez a téma. Mondjuk kapásra egy olyanra mentem rá, a Qubitre, ami foglalkozik ilyenekkel, és így kb. Az első 5-ben találtam olyan tudományos dolgokat, amik arról szólnak, hogy ja, ezt meg azt le tudjuk mérni, és ez meg az lesz a következménye. És szerintem így külön stílus eszköze nem nagyon kell legyen az irodalomnak, tehát hogy mondjam, ilyen klasszikus stílus eszközök, hogy metaforák, vagy ilyenek. Nem kell, mert tényleg leírsz benne valamit, amiről mindenki tudja, hogy milyen vonatkozása van, és egy egyszerű kijelentő mondat, hogy nem tudom, ég a ház, csak mondjuk konvertáljuk valami antropocén objektumokra, olvadnak a jégsapkák, és akkor csókolom. Már is kivált valami érzelmet. Hogyha mondjuk belegondolunk, hogy Petőfi hogy írta le a Kiskunságot, akkor ő belevitte úgy az érzelmeit, hogy a saját identitását konstruálta meg vele. Mi is kb. Ugyanezt csináljuk, csak mivel már van egy olyan irodalmi hagyomány, ami kihasználta ezt, tehát hogy tudjuk, hogy mondjuk a romantika, vagy hát úgy definiáljuk, hogy a romantika tájszemlélete az egy olyan emberközpontú tájszemlélet, amiben az ember a természetben saját magát látja meg. Most is saját magunkat látjuk meg, csak egy nagyobb perspektívában, egy ilyen közös függőségben a természettel.
És hogyha egy ilyen, gyakorlatilag majdnem egy adatsort írunk le, vagy egy ilyen kijelentő mondatot, úgy tudom, hogy az antropocén irodalomnak amellett, hogy bemutatja azt, hogy milyen folyamatok zajlanak le, szembesít a pusztulás képeivel, azon túlmenően van egy mozgósító aspektusa is, vagy lehet egy mozgósító aspektusa. Ha leírunk egy kijelentő mondatot, azzal kapcsolatban, hogy olvadnak a jégsapkák, ezt sokszor, sok fórumon, sok médiumon keresztül hallottuk. Az irodalom mit tud hozzátenni, hogy ezt mások meghallják, ezt mondjuk ne a fél hetes vagy a fél nyolcas hírekbe hallgassuk meg, hanem ez irodalom tudjon maradni.
De egyrészt van még egy mozzanat, amit én ide beemelnék, ez a magyar vallomásos költészet, amit te is elkezdtél már Máté feszegetni. Ez egy érdekes dolog, meg ennek a túlburjánzása is, meg a még mindig megszűnni nem akarása és transformálódása, ami nagyon jól tudott most csatlakozni ugye az angol szász vallomásos költészethez, meg a kicsit valahogy a slam poetry, a politikai gondolkodás, az angol szász vallomásosság, ez valahogy beszivárog ide is, és ennek meg itt termőtalaja volt pont, ahogy ugye a Máté is említette, hogy nálunk azért a vallomásos énközpontú líra az ugye tarolt és mindent vitt. És érdekes ez egy ilyen antropocén korszakban, hogy így még mindig itt van az én, és mi csináljunk ezzel az énnel, és eltüntetjük, nem tüntetjük, beemeljük a kertgazdaságba, vagy nem emeljük be, vagy nem tudom, tudunk-e együtt lenni itt a környezettel úgy, hogy ne megint az én világítson, mint a lángoszlop. Én nagyon várom, és pont a fiatal generációtól állatira várom azt, hogy ezt megoldja. Egyelőre én a túlburjánzásait látom ennek. Nem tudom, persze érdeklődéssel figyeli az ember, de nem biztos, hogy most ugye pont ezért kérdezted, hogy lehet egy ilyen adathalmazt közel vinni az emberekhez. Hát mindenképp persze jó, hogyha van valamilyen attitűd, ami társul ez a mondathoz, csak szerintem nálunk meg lehet, hogy pont egy kicsit metszeni kellene ezeket a fákat. A fene tudja. Hát ugye én nagyon sokszor hallom ugyanazt a nyelvet, hogy remélem nem fognak itt elkalapálni a kedves kollégák, de van egy olyan fajta közjóléti vagy közszolgálati lírahang, ahol nagyon sokszor nem tudom megállapítani a szerzőt. Nem, persze nem is biztos, hogy kell, meg pláne ha antropocénezünk, akkor majd a szerző se legyen fontos. Nem kellenek a nevek sem, meg semmi, de azért izgi lenne többfajta hangot megélni. Meg például, hogyha már az érzelmeket beemeljük, mint ide az antropocénhez kapcsolódó dolgot, például, hogy a németek filozofálnak és rettegnek, meg ők bűntudatosak is. Tehát, hogy az ő lírájukba kell egy ilyen filozofikus bűntudat, hogy nekik mindenképp kell egy ilyen, hogy nem csak 50 fok van, hanem jön a következő, mi csináltuk ezt. Mm. Hát ez a mi hibánk, és most vezekelni fogunk ebben a szövegben, vagy arra buzdítunk. Szóval, hogy arra lennék kíváncsi, hogy a magyar túlfűtött lángoszlop hevülettel, viszont így, hogy lehetne egy kicsit, nem is tudom, finomabban hozzászólni, és ehhez a közéleti líra hanghoz, mert nem emlékszem, mi volt ez a líra antológia, volt egy ilyen közéleti líra antológia, nem emlékeztek valami politikai nem,
az költészeti? Az édes hazámra gondolsz? Vagy annál frissebb?
Nem olyan új ez.
Ez egy 2016-os talán? Mhm.
Nem tudom, lehet, hogy nem is jut eszembe, de hogy ez szerintem érdekes lenne ezt egy kicsit. Vagy kijönni a köldökből, mert hogy tényleg ez igaz, hogy a magyar líra azért szereti a saját kis köldökéből nézni, és azért akkor a tényezők meg nem vagyunk. Igen. Ugye ezt én várnám. Nincs baj az érzelmi hozzáállása szerintem, az adatközlés az megint nagyon, nagyon fontos, mert önmagában is hat. Nálunk inkább szerintem ez lenne izgi, hogy ezeket a nagy lovakat hogyan lehetne egy kicsit visszarántani.
Én is érzem ezt egyértelműen. Az is érdekes, hogy az Alanyi lírába hogyan szivárog be ez az egész, mert érdekes elgondolni, hogy most antropocén lírának nevezzük azt, ami az antropocénről szól, vagy az, ami az antropocénben készül, és ha már az ember elkezd valami tájverset írni mondjuk most, akkor hogyan fog viszonyulni ahhoz a tájhoz? Vajon tudja ugyanúgy romantikával nézni? Mert nem tudom, kiül az ember a kis nyaralójába, Isten tudja hol, akkor, hogyha kinéz, vajon látja-e az embert ebben a tájban, vagy sem. Meg akarja látni, vagy sem. És itt van valami olyan szemléletváltás, amire törekszik szerintem az ökológiai gondolkodás, és az antropocén is, hogy próbáld meg meglátni az embert a tájban, de ne úgy, hogy te oda képzeled, hanem egy ilyen sokkal anyagibb módon, hogyha mondjuk mész a vonaton, és kinézel, és ott van egy szép, nem tudom, napraforgó föld, akkor megláthatod annak a szépségét, de arra is tudsz gondolni, hogy vajon mennyi erdőt és sajnövényzetet és cserjét stb. Írtottak ki, ahhoz, hogy ilyen monokulturális mezőgazdaság lehessen, amiben nagyon sok állat élhetne még ugyanúgy. És valahol ez is a rákvenéje szerintem ennek az egésznek, mert ránk tudja azt is nyomni, mondjuk ez a líra, ez a bűntudatos, filozofáló líra, valahogy azt is indukálhatja, hogy mi azon szorongjunk, hogy én kidobom-e azt a műanyag darabot, vagy sem, amikor valahogy olyan nagyobb cégek, nagyobb gazdasági tényezők sokkal nagyobb felelősséggel bírnak ennek kapcsán. Meg hogyha, nem tudom, egy etióp családnak azt mondod, hogy vagy egy etióp költőnek, hogy na most, te miért nem írsz olyan szövegeket, hogy te is részese vagy ennek az antropocénnek, mert hát akkor meg megint behozzuk a kolonializációt, és hogy akkor tényleg kik azok az ágensek, akik valójában előidézik az embernek ezt a fene nagy ökológiai hatalmát. Tehát, hogy a líra ugyanazt a kétélűséget is magában hordozza, amit maga ez az ökológiai gondolkodás, hogy szoronghatunk, próbálhatunk megoldást találni a szorongáson keresztül, de sokkal inkább valahogy szerintem úgy tudjuk ezt befogadni, főleg itt kis hazánkban, hogy egy ilyen érzelmi teher lesz belőle, amit valahogy ki kell írni, vagy át kell alakítani, és vagy az alanyiság az egyik dolog szerintem, ami felé mehet az irodalom, vagy mondjuk az ilyen nagyobb világkonstrukciók, amik inkább a prózára jellemzők, tehát hogy valami olyasmibe veszünk bele az írás és az olvasás során, ami már túlmutat azon, amiben most vagyunk. Uh-huh. És akkor ott van egy ilyen nagyon kis szeletben mondjuk, amit Kinga is csinál, ami is szerintem is sokkal inkább ilyen experimentálisabb költészetfelfogás. Abban meg szerintem az a jó, hogy valahogy így az érzelmekhez is kicsit ilyen anarchistább módon áll hozzá, hogy nem adok neked érzelmet a szövegen keresztül, hanem benne csapódjon le valami, ami a szövegben csak nyomként van, vagy egy ilyen esztétikai hatásként. És ebben szerintem én látok valami olyat, ami kicsit így az objektívabb líra felfogás felé vezeti az embert, és így a materialitás az anyagisághoz, hogy ne egy ilyen absztrakt érzelem legyen az egészben benne, hanem sokkal inkább ilyen valami fizikalitáshoz köthető. Mondjuk ebben a kötetben is van olyan, amikor a szerző éppen az úszás tevékenységét siratja valahogy, mert benne van egy ilyen ökológiai szorongás, hogy jaj, a felmelegedés után jön egy hatalmas nagy fagy, és befagynak a vizeink, és ő nem tud majd úszni.
Érdekes, amit mondasz az objektivitással kapcsolatban, mert készültem egy olyan kérdéssel, hogy az antropocén irodalomnak a világvége leírása mondjuk miben más mondjuk a korábbi irodalmi korok világvége leírásától, hiszen az irodalom tele van dekadenciával, Baudelaire, stb., akár maradjunk Madácsnál, az ember tragédiája. Lehet ez az objektivitás, mint egyfajta nézőpontváltás, egy különbség?
Lehet, de ugyanakkor tök érdekes, hogy a szakralitás ilyenkor hogy jön témába, mint egy ellenpont. Tehát, hogy ugye a Madásnál is van a falanszter, uh-huh. utána van egy kis eszkimó, de az egészet áthatja mégis valami transzcendens.
Igen, ez szerintem egy közös pont, hogy ezt most lehet látni, hogy így hirtelen mindenki megszentesedik. Tehát most van egy olyan nagy foka a kétségbeesésnek, hogy valahova fordulni kell, és akkor így tényleg így nagyon látszik, nálunk is látszik ez, hogy vagy megszentesednek az emberek, vagy rítusokkal kell, de valamilyen rítus kell, valamilyen kapaszkodó kell, jönnek a babonák, jönnek ezek a rigmusok, mert hogy egyszerűen akkora kimozdulás van a stabilitásból, hogy valami legismertebbhez, legősibbhez kell hozzá nyúlnunk, hogy valamilyen emlékezete legalább a biztonságérzetnek megmaradjon.
Ez igaz.
Igen, akár, de közben meg ez az objektivitás is tök izgi, mert hogy ugye a német lírában ez az 1910-20-as éveknek az elején ez ott volt, ez a Neue Sachlichkeit. Ugye, amikor a nagyvárosok hirtelen kipattantak a semmiből, és akkor hirtelen jött az elidegenedés, és hirtelen mindent áthatottak a gépek. Pont ez a Rilkének az időszaka, meg aztán ugye ebbe csúszik bele a Kafka, és most így hirtelen jutott eszembe, hogy az objektlíra egyszer már nagyot virágzott, uh-huh. és lehet, hogy most lesz egy ilyen nagyon izgi hibrid, ami engem most például, hogy kicsit hozzak be egy kis szubjektívet is, én most teljesen a mágikus realizmuson pörgök, és szerintem ebből lesz valami. Mert hogy a transzcendens, a babonák, és közben meg a most már követhetetlen technológia, ami reggeltől estig a kezünkben van akkor is, amikor kapálunk éppen az új biogazdaságainkban, ebből lesz egy ilyen, lesz egy új vallás, vagy nem tudom.
Igen, ez abszolút ilyen kicsit Asimov flash sem van tőle, amikor a technológiához nem értő társadalmakban azok lesznek a papok, akik értenek a technológiához, és meg tudják a másikat téveszteni azáltal. Valahogy ez a mesterséges intelligencia is egy ilyen dolog, hogy nem tudjuk, az egyszerű felhasználó, aki a ChatGPT-be bepötyög valamit, hogy ír ki nekem egy, nem tudom, egy kódsort, vagy egy apró kis számológépet le tudják programozni. Nem feltétlenül kell tisztában legyen az, hogy mit csinál ez a mesterséges intelligencia, és amikor autót is vezetünk, én fogalmam sincs, hogy mi történik az autóban sokszor, de megy az autó alatta, mert vezetni tudok, de nem vagyok gépész, csak felhasználó. És valahogy így a technika előidézi szerintem újra ezt a mágikusságot egyrészt, hogy nem ismerjük azt, amit használunk, nagyon kevesen ismerik, remélhetőleg most már amúgy egyre többen, de hogy ami érdekes, hogy a pandémia kapcsán is jöttek ezek a nagy hitek, és a krízis helyzet egy kezelésének módja, hogy újra a hit, vagy a konteó, vagy új vallások lesznek. Ez biztos benne van az emberiségben, ez egy hatalmas nagy potenciál volt régen is, most is, habár mondjuk idehaza több alkoholista van elvileg, mint keresztény a KSH adatai szerint, de a lényeg, hogy valahogy a fogyasztásunk és a kapitalizmusunk is egy vallás. Tehát, hogy abban hinni, hogy tudjátok, ez a nagy amerikai álom, hogy ha jól csinálod, akkor érvényesülni fogsz tudni, jól fogsz élni, stb. Ez egy olyan individualizmusra épül, amit most meg a technológia is kezd lebontani, az ökológiai gondolkodás is kezd lebontani, és amúgy így a transzcendencia igényünk is kezd lebontani, hogy valamiben hinnünk kell, ami kicsit rajtunk kívüli, mert az önmagunkba vetett hitünket mindenfelől bombázzák. És akkor ez ugyanúgy a lírában is megjelenik. És amúgy tök érdekes, hogy pont a 20. század elején ugye Gottfried Bennnek is ott van az a híres Morg ciklusa, ahol tök objektívan leírja, hogy mondjuk egy patkány család él egy lány testében, és annak is szerintem iszonyat nagy nyoma van így az antropocén lírán is, és így a biopolitika kapcsán is.
Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen irodalmi előzményei vannak, vagy lehetnek az antropocén irodalomnak, ha és amennyiben vannak?
Többek közt ez, meg van most, nemrég volt a Szavária Múzeumban egy kiállítás, oda is beszivárognak a költőtársak is, nekem is volt ott szövegem, meg Máriónak is talán, meg Dereskorinak is, ez a Jézusom, mindjárt eszem, ők most egy sorozatot csinálnak a Szavária Múzeumban, hát 3-4 havonta van egy újabb ilyen kiállítás végig poszthumán témában. Urban Animals, az volt éppen most, de előtte meg növényekkel foglalkoztak, meg a kerttel, meg nem tudom, és most én egy témát emelek be, mert az az, amihez tudok szólni, aztán a többivel majd adom a Máténak a nehezebb részt. Ez a nő és a természet viszonya, ugye, mint előkép. Ez egy nagy topik, ez iszonyúan izgi dolog, ugye ez még abból a korszakból ered, amikor a nőkről írunk, és a nők nem írnak, mert minek nekik olyat csinálni, meg amúgy is ők természeti lények, tehát ők hadd burjánzanak együtt ugye a borostyánokkal, és megvadítják a férfi lelkeket, akik ezután nem tudnak filozófikusan gondolkodni, mert ugye ezek a női, hát hogy is mondjam, asszony állatok, ugye így ezzel a vadállati dinamikával így behálózzák a gondolkodó férfi embert, és ja igen, most egy gyomnövényes kiállítás volt, és ez összekapcsolódott a gyomnövényekkel, ez egy marha izgalmas dolog volt, és vannak is ilyen 16. századi rém intelligens írások arról, hogy a nő mint gyomnövény és kertészet, és rém, iszonyan izgalmas, hogy a nőnevelés és a gyomok eltávolítása, és stb. Na, és tehát, hogy mehetünk innen, ha már természet és ember, és akkor erre ráül aztán a későbbiekben megint csak a német meg az osztrák lírából tudok nektek ilyen analógiákat mondani, például a nő és a disznó, ugye a Frau Zau az hasonló is, és akkor erre is épülnek rá a dolgok, meg a Christoph Ranzmayer is foglalkozik ezzel, meg az Ödön von Horváth is, hogy a jószágtartás, nőtartás, de ugye akkor még mindig természeti elem a nő, meg nálunk akkor kezd írni talán a Zóbel Minka, és akkor őt meg leboszorkányozzák, de ez már talán ott a 20. század elején van. Szóval, hogy csak azt akarom mondani, hogy a nő és a női természet és a természet, hogy itt van egy marha izgalmas edukáció, vagy váltás, hogy amikor megengedődik a nőknek a gondolkozás és a közben az erről, tehát hogy a természetről való írás, ott van egy ilyen érdekes dolog, ahol ez a vad női természet egyszer csak elkezd megszelidülni, és most viszont elérkezünk odáig, hogy most meg megéljük a gyomnövényes túlburjánzását például a menstruációs lírának, vagy ezeknek a szülőanya a líráknak. Tehát, hogy ilyen nagyon izgalmas új elvadulások látszódnak. Azért hoztam be direkt ezt a témát, mert ez lesz szerintem az, amiről nem fogsz most talán beszélni, meg ennek én nem látom még itthon a nagy elvadult képeit. Sokan írnak már erről, meg a női természetről. Pont most volt Debrecenben például a Turi Timinek az Egyszerre egy beszéljen című könyvének egy ilyen beszélgetős feldolgozása. Például ő rengeteget beszél most erről, hogy beszél egy nő, meg hogy beszél egy nő másokról. Na, hogy szóval ez egy nagy téma, és a Szavária Múzeum foglalkozott most egy ilyen szöveggel, ami alapján így a gyomnövényekkel lehetett ott gondolkodni, és ők például most ráálltak erre a tematikus dologra, amilyen egyértelműen az ember és a természetnek a kapcsolata, és akkor állatszemszögből időnként, hát mit tudom én, a Szőlősi Gézának is ott voltak ezek a kitimből készített szuperhősei, meg mindenféle ilyen hibrid kertészeti lenyomatok, szerintem a Süveges Ritának is volt ott munkája, vagy a Navrati Juditnak. Fogalmam sincs, ezt a Baki Orsolya meg a Farkas Imre csinálja, és azért akartam ezt kiemelni, mert hogy ők most pontosan ezt viszik, de hogy ilyen nagyon-nagyon markánsan a képzőművészetben kurátorként, meg talán az Imre alkotóként is. Hogy ott Szombathelyen most valami ennek nagyon markánsan mocorog valamiért. Izgalmas.
Ami nekem nagyon izgalmas abban, amit mondtál, Kinga, hogy az antropocén valahogy képes arra, és ha irodalommal foglalkozunk így az antropocén kapcsán, képesek vagyunk arra, hogy bármi, ami természettel foglalkozik és irodalom, ha már ilyen identitás konstrukciókat keresünk benne, kapirgálhatunk az antropocén felé, mert mondjuk amit valahogy ilyen homályosan humanista lírának tudunk nevezni, vagy humanista irodalomnak, vagy reneszánsz irodalomnak, hogyha abban megjelenik valahogy az ember természet viszonya, és mondjuk arról szól, hogy az ember mennyi mindent képes a természettel csinálni és kizsákmányolni, vagy hogy a természet leuralása, mint egy ilyen férfi dominancia, vagy az intelligencia jele, hogyan mutatkozik meg, akkor azt becsatornázhatjuk mondjuk az antropocén irodalmi diskurzusába is, mivel ez egy olyan hagyomány, amivel mondjuk a antropocén irodalom alapvetően le akar számolni. Ami nekem nagyon izgalmas, mondjuk ilyen magyar előkép, az mondjuk Orravec Imre és Nemes Nagy Ágnes. És én Nemes Nagy Ágnest imádom a szövegeim miatt, tehát hogy az egypálya udvar átalakításában lévő szövegek azok zseniálisak, minden tudásomat eldobnám, csak hogy én írjam őket. És azt szerintem alapvetően tükröz egy olyan ökológiai gondolkodást, amit utána az antropocén tovább visz, sőt szerintem Nemes Nagy sokkal finomabban csinálja még ezt meg. Azért is, mert valahogy nincs szerintem az ott abban a társadalmi légkörben nincs benne az a pánik, ami eluralkodik most valahogy az esztétikán. Mert mehetünk egyfajta kicsit ilyen agresszív, performatívabb esztétikába, mint az a mostanában volt, tudjátok, ez a szalaggal felragasztott banán, tehát hogy ilyen nagyon dadaista, nagyon elvont dolgok felé, vagy tényleg akkor megint ilyen emberi léptékű szorongás lírát csinálunk belőle. Vannak köztes megoldások is persze, de valahogy én nemes nagyban látok egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen szimbiotikus dolgot, hogy ott már nagyon sok minden meg volt csinálva, ami most ilyen partikulárisan meg van mozdítva újra.
Hát igen, a nemes nagynál ez a természetté válni, vagy egyé válni, vagy valamilyen szinten megtapasztalni azt, tehát az abszolút erős.
Igen, meg ami nagyon érdekes még, ez a nő és a természet viszonya. A nagy amerikai regények kapcsán van egy olyan feminista olvasat, ami mondjuk azt mondja, hogy az amerikai identitás, ez az a hódító férfi identitás, aki kolonializál, meghódítja a vadnyugatot, a vad tájakat, ami általában nő, és az ilyen regényekben rendszerint van egy női figura, aki visszahúzza ezt az embert, aki félti, hogy így maradjon a családjával, válassza a családját, vagy menjen felfedezni, legyen pionír, és akkor tudjuk, mi a vége ezeknek a sztoriknak.
Igen, ha már behoztuk a kicsit itt tágítottuk, és az irodalomtól elkanyarodtunk, és említetted itt előbb a gyomnövényekkel kapcsolatos kiállítást, hogy kicsit evezzünk át erre ezekre a vizekre is, hogy szerintetek az antropocén irodalom, vagy ez az ökoesztétikai gondolkodás, ez szükségszerűen rendszerkritikusnak kell lennie? Szükségszerűen az? Az a fajta alkotódai metódus, ahogy gondolkodunk.
Az a baj, hogy itt most csak ilyen nagyon alacsony válaszokat tudok neked mondani, hogy melyik művészet nem rendszerkritikus. Szóval, hogy szerintem nincs azzal baj, hogyha reflektálunk, és az tök mindegy, hogy milyen, és hogy nem tudom, hogy tudunk-e mi emberek kritika nélkül reflektálni, arra kíváncsi volnék, hogy milyen az. Szerintem nem. Hát, hogy közben meg igen, nem kell, amit beszéltük is, meg Máté is többször meg előjött ez az egész bűntudat. Szóval, hogy túltolni nem kellene ezt az egészet. Tehát, hogy nem kellene, hogy az egészből egy ilyen brutális, mea culpa, önhamuzó, nem tudom, önverő, ilyen óriási, nagy, szakrális performance legyen, mert nem tudom, ennek a nagy üvöltésnek se lesz aztán különösebben nagy echója. Én nem tudok ilyet meghatározni. Szerintem az nem baj, ha nem tudjuk ezt meghatározni, hogy mi legyen szükségszerű, és mi ne legyen szükségszerű. Az lenne marha jó, hogyha ezt a nyelvet minél jobban fel tudnánk szabadítani, pont a nemes nagy miatt, aztán ugrok is vissza, eszembe jutott, hogy basszus, de jó, hogy egyrészt elképesztő, amit ez a költő művelt, hát nekem is az egyik legnagyobb kedvencem, és a másik, hogy mennyire jó, hogy őt nem csesztették ezzel az egész feminizmussal, hogy ő így, vagy hát ugye nem tudjuk, de azt gondolom, hogy akkor kevesebb pecsét volt a rendszerben, mert most aztán mindent meg akarunk pecsételni, mindenre rá akarjuk ütni, hogy ez ilyen izmus, ez olyan izmus, ez amolyan izmus. Na, ezt szerintem megint csak nem egy jó, hát jó dolog egy ilyen dadaista akciónak, mert akkor aztán ugye az izmusok fölfalják magukat, ha ez a cél. De ha nem ez a cél, akkor nagyon durva keretek közé szorítja az irodalmi nyelvünket, meg a gondolkodásunkat is, ez a rengeteg ilyen-olyan mini definíció, meg szubkategória, meg nem tudom micsoda, meg ez az óriási nagy písziség, ami aztán megint csak nem működik, mert biztos, hogy meg fogsz sérteni valakit egy sorral, nincs már lehetőséged nem sérteni, és ez is, ezt valahogy, és ugye ez az egész ökogondolkodásra jellemző, hogy ezzel valahogy meg kéne békélni, hogy fel fogunk sérteni rétegeket, és igen, és aki húsevő, az meg fogja enni az állatot, és hogy ebben nem kéne, ebbe a nagy bűntudatba, és nyelvileg se kéne beledögleni, mert beszorul és levegőtlen lesz a nyelvünk, és azért ez látszik, mert látszik, amikor egyszerűen dunsztban van, és szerintem, bocsánat, hogy ezt fogom mondani, de szerintem az ökoköltészet jelenleg dunsztban van, és így le kéne venni egy ilyen kupakot, és egy kicsit fel kéne ebből a nagy bűntudatból lélegezni, mert ha csak ezzel az attitűddel megyünk tovább, így beledöglünk a bűntudatba, meg az önmarcangolásba. Nem lesz semmi értelme. A könyveket megkidobálhatjuk, mert újraírjuk egymásnak az önbüntető rigmusait, és nem jutunk előrébb.
Szerintem mondjuk ez a fajta esztétika nem feltétlenül szükségszerűen rendszerkritikus, csak az meg valahogy pont eltéveszti a lényegét. Tehát, hogy lehet naívan hozzáállni a történésekhez, lehet naív módon alkotni, meg azért azt is láthatjuk, hogy ezek a diskurzusok kitermelik az ilyen programszerűen megírt, vagy programszerűen megcsinált dolgokat is, és mondjuk a Nemes Nagy Nál még valahogy az a jó, hogy látod a csíráját az antropocén gondolkodásnak, vagy ennek az ökológiai attitűdnek, de mihelyest definiálunk valamit, és mondjuk ilyen szempontból mi most itt elmélészkedünk az antropocénről, és hogyha ezek után leültetnének minket, hogy írjunk zseniális antropocén cuccokat, hogyan tudnánk elvonatkoztatni ettől az egész tudományos diskurzustól, már pedig valahol el kell vonatkoztatni, mert ezek a programszerűen termelődő dolgok pont elveszik az élét, és pont megcsinálják ezt a dunsztosodást, hogy kitermelünk egy olyan nyelvi környezetet, megcsinálja a líra, azt az antropocén líra lexikát, meg stilisztikát, stb., ami így hagyományozódik, és aztán nem lesz belőle semmi, csak így elhal. Mármint valószínűleg ez fog történni, jön valami új, ami megint szétveszíti ezt az egészet, és tovább viszi.
Hogyan reagálhatnak szerintetek ma adekváltan mondjuk a múzeumok erre a klímakrízisre, illetve az a fajta hagyományos megközelítési mód a muzeológiának, hogy begyűjt valahonnét, aztán egy delikált helyen ezt közszemlére teszi. Tehát ennek a gondolkodásnak az antropocén szempontjából nincsen kritikája?
Dehogy nincs, meg nyilvánvalóan milyen leuraló dolog ez is már, hogy itt vannak ezek a holterek, amit igazgatnak, és ugye ez is egy ilyen nagyon izgalmas sztori, hogy egy alkotó például mennyit keres, tehát hogy van, ez, itt is hierarchiáról beszélünk, megint jön a piramis, hogy akkor a művészeti menedzser, és akkor alatt az összekötő emberek, a kurátorok, nem tudom, és ugye a végén van az alkotó, aki pedig ugye magát a nagy munkát összeállítja, ami aztán ugye bemutatásra kerül, és ő tartja el a következő 10 embert, aki itt pedig a nem tudjuk, megfoghatatlan kommunikációval foglalkozik. Tehát persze, egy biznisztérbe, egy halott térbe, ilyen mauzóleum-szerű környezetbe kerülnek be ezek a munkák, és mondjuk, hogyha pláne ökológiával foglalkozó munkák, ez külön izgalmas, és saját munkánál is tudom mondani, hogy nekem is érdekes volt az, hogy a nem tudom milyen biosátran bekerül egy múzeumba, mennyire van ott a helye, ugye ez kérdés. Én nem, én úgy vagyok ezzel, bocsánat, hogy megint szubjektív vagyok, én már öregszem, szerintem meg kéne itt bocsájtani, mert fel kéne ismerni ezeket a tehetetlenségeinket, hogy basszus, tényleg, amit Máté is mondott, nem ezen múlik, nem azon a múzeumon fog múlni ez, és szerintem nincs azzal baj, hogyha bevezénylik az iskolás csoportokat, és akkor biológia órán elbeszélgetnek a múzeumban róla, csak legyenek valamilyen pedagógiai programok is, ahol a gyerek bemehet az installációba, meg a művész is próbáljon egy kicsit úgy gondolkodni, hogy párbeszédképes dolgok legyenek. Aztán ugye nagyon megy ez az urbán árt, ugye vigyünk ki mindent a parkokba, és nyilvánvalóan sokkal több ember hozzáfér a parkokhoz, szerintem tök jó dolog. Na de, hogyha megint nézzük a kizsákmányoló kapitalista részét, ki fog ebből nyereséget kapni. Tehát, hogy ez megint ugyanazoknak a politikusoknak és az üzletembereknek a zsebébe folyik vissza, szóval igen, gondolkodhatunk naívan, és reménykedhetünk, és lehet, hogy nem olyan nagy baj ez, de szerintem ez meg annyira látványos, hogy ez a rendszer valahogy nem tud felbomlani egyelőre, vagy én nem tudom, minek kéne az történnie. Majd az időjárás változás megoldja. De hogy lehet, hogy egy kicsit megbocsátóbbnak nem olyan nagy baj lenni. Szóval, hogy mikroszinten lehet, hogy egyszerűbb. Például a szombathelyek is. Vagy most tudom mondani, mert Debrecenben sokat vagyok, hogy ott csinálnak egy csomó ilyen pedagógiai programot, és jönnek be az egyetemisták, meg a gyerekprogramok is vannak. És szerintem ez tök jó, hogy összekapcsolódik a művészet az oktatással, és akkor meg a környezetvédelemmel. Ezt lehet csinálni, meg a kicsi mikrokörnyezetünkben, a saját privát környezetünkben lehetünk egy kicsit gondoskodóbbak, vagy odafigyelőbbek. Ezen kívül fogalmam sincs, hogy mit lehet csinálni. Hát most, ha keleten beszélünk, meg az aksi gyárak előjöttek már, nem tudjuk kiszedni az akkumulátorokat a földből, szerintem.
Ez a megbocsátás is egy érdekes megközelítés, mert itt valahogy próbálunk magunknak olyan ellenségeket teremteni, és így ez a kapitalizmus is egy ilyen, úgyhogy mondjuk azt, hogy a felső 1% az abszolút-e a kapitalizmusnak a hogy mondják ezt? Akik számára jövedelmező a kapitalizmus, a haszonélvezőik, és akkor ők az ellenségek. Na már most, tegyük fel, hogy az az ember attól még, hogy meggazdagodott, valószínűleg nem fogja tudni lebontani a bizniszét, mert olyan sok, olyan hálózatos már az egész, olyan agenciája van ennek az egésznek, hogy egyszerűen a saját kicsiségén túlnőve már nem tud erről rendelkezni érdemben. És valahogy megoszlanak itt is a felelősségek, habár még mindig nem úgy, hogy azt mondhatjuk, hogy ez egész emberiségnek a felelőssége ez, de valahogy ezt is elfelejtjük, hogy itt nem egyes ellenségek vannak, hanem valami olyan dolog boltosult most ránk, ami így megmutatja, hogy mennyire nem tudunk kilépni belőle, mennyire kevés az az egyes ember, aki tenni akar, és egyszer ezzel a mozgással egyetemben vesztjük el egyre inkább valahogy a szerepvállaláshoz való hozzáférésünket, valahogy a politikai erőnket egyes emberként, és főleg itt Magyarországon. Így a...
Az önmagunk képviseletét?
Abszolút, igen. Nem tudjuk. Egyrészt senki nem képvisel minket úgy, ahogy kéne, másrészt nem tanítanak meg minket, hogy hogyan alakítsuk ki azokat a szerveződéseket, amivel képviseltetni tudnánk magunkat. De honnan jutottunk ide? Ja, a múzeumokhoz. Igen. Ennek kapcsán szerintem létre fognak jönni olyan hibrid terek, mert már most is vannak, amik valahogy ezt pont a hibriditásukból akarják ezt felszámolni, csak valahogy nem tudunk a... Mindent valahogy így jogszabályozunk. Tehát, hogy elképzelhetetlen az, hogy olyan épületekben lakjunk, amik tele vannak rovarokkal, állatokkal, növényekkel, mert azok statikailag egy idő után, meg higiéniailag nem lesznek lakhatók. Tehát, hogy nem lehet a város közepén, egy park közepén mondjuk egy olyan 48 szakásos ház, amiben abszolút anarchia van. Mert az egy városnak a része. És akkor már is olyan nagyobb tömegeket kell szabályoznunk, mint térben, mind így, tehát egy agenciában, hogy a állatokat, növényeket, stb., amikre már van egy olyan évszázados kialakult jogi társadalmi hátterünk, amiben így mindenki tökéletesen belekényelmesedett, és mindenki próbál felérni a nyugathoz. Tehát, hogy hiába mondjuk, és ez is ilyen felelősség dolog, hiába mondjuk a afrikai tizenakárhány fős családnak, akik sajnos potompénzből élnek, hogy figyelj, nem az a lényege az életnek, hogy te meggazdagodj, hanem hogy harmóniában élj a természettel, amikor mi itt nyugaton ülünk egy számukra megközelíthetetlen gazdagságban. És valahogy ez is ennek az egész ökológiai gondolkodásnak a hozadéka, hogy ezek a szakadások egyre élesebbek is lesznek, mondjuk ez nem az ökológiai gondolkodás hozadéka, de hogy ezek feltárulnak, és feltárul az is, hogy nem fogunk tudni egyesével mit kezdeni vele. És szerintem mondjuk így a múzeumnak valahogy az is egyre inkább felelőssége kell legyen, hogy ne csak bemutasson, ne csak az legyen, hogy na itt van, ezt nézd, hanem valamit haza is tudj vinni belőle. És mondjuk edukáljon. Így... Tessék? Mm-hmm. Abszolút, igen. Sőt, olyan dolgokra edukáljon, ami most már nem csak információ kérdése, hanem mondjuk életvitel kérdése is, és így a felelősség kérdése is. Tehát, hogy lehet bemutatni mondjuk egy tárlatot az antropocénről, anélkül, hogy ne próbálnád azt propagálni, hogy ez, amiről ez az egész szól, az rossz. Vagy úgy rossz, hogy valami olyan felé vezet, ami lehet, hogy a most ismert társadalmunkat össze fogja roppantani.
Én nagyon bírnék egy ilyen anarchista házat, amit most a Máté mondott, hogy egyszerűen egy házat meg felajánlani annak, hogy akkor most hadd szóljon, és akkor vegye birtokba a természetet, szó szerint kinyitni, beleavatkozni, beleavatkozhatunk, mert én most meséltem, hogy mondtam nektek, hogy én most itt a megengedő álláspontból jövök, rakjunk persze bele valami installációkat, meg gyerekeknek is csináljunk programokat, meg minden, de hogy ott lehessen földet túrni, meg kertészkedni, és akkor így vegyék birtokba a növények és az állatok, és akkor legyen ez a program, és akkor ez had dolgozza magát. Szerintem ez marha izgi lenne, vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy ami természetesen alakulna, és ahova nem nyúkálunk bele olyan mérehatóan, mint ahogyan azt szoktuk, az szerintem egy érdekes dolog volna. Meg esetleg az is érdekes dolog volna, hogyha már itt beszéltünk a szakralitásról, meg a bűntudatról, hogy mondjuk pár művész így feláldozza magát, az így azt jelenti, hogy ugye, mert ugye ez az anarchizmus, ez izgé, meg hogy megadjuk magunkat a természetnek, meg hogy az ellenségkép, hát gondoljunk már csak bele, hogy folyamatosan beoltatjuk magunkat, ugye? Tehát mi egyfolytában védekezünk a természet ellen, ugye az állatok hozzák a fertőzéseket, a növények hozzák a fertőzéseket, veszély, és igazából így termeljük ki ezeket a mesterséges anyagokat, amiket magunkba viszünk, hogy elkülönüljünk a természettől, és megvédjük magunkat a természettől. Na, az lenne az igazi, én nem vállalom, de az lenne az igazi, hogyha mondjuk, hogy egy pár művész vagy nagy gondolkodó ember ezt így megmutatna, hogy miért, ezt megnézném. Nem tudom, ilyen Hermanics-féle arcok például, hogy azt mondják, hogy jó, akkor én átadom magam a természetnek, és akkor itt szó szerint élek a természetben, a bogarakkal, meg az állatokkal, meg minden, és akkor megnézzük, hogy ebből milyen mutáció kerekedik. Mert ez lenne végül is ez az igazi beolvadás ebbe a ciklikusságba, nem? Ott szűnne meg az emberi hierarchia.
Igen, csak akkor már arra alapozol, és ez is megint a gondolkodás rákfenéje, hogyha azt mondod, hogy nem kell...
Áldozza fel magát.
Tessék?
Hogy áldozza fel magát.
Tehát nem is az, hanem hogyha azt nézed, hogy a természet úgy működik, hogy nincs benne hierarchia. Mert ha ezt feltételezzük, akkor... lehet, hogy kivonjuk a természetből azt a természetességét, ami mondjuk arról szól, hogy az oroszlán meg fogja enni a nyuszit.
Na jó, vagy a farkas a nyuszit. Aztán a kukac megeszi az oroszlán, szóval, hogy így nem tudjuk, hogy
persze.
Hol a vége.
És íveg vissza valahogy nyúl valamilyen fajta.
Igen, csak most valahogy arról is beszélünk, hogy az, amit az ember csinál, abban nincsen természetesség, mert... azt a természetet, amit saját magának kijelölt, ő leuralja. És ez arról szól, hogyha mondjuk az lesz a 100 év múlva a világunk sorsa, hogy iszonyatosan nagy elvárosodás van Nyugat-Európában, és még mindig tudunk így is élni valahogy, akkor még nagyobb lesz az a természet ideánk, vagy már el is tűnik, lényegtelen. Csak hogy akkor mondjuk az a természet, természetesnek titulált élő életforma, amit most így vegyünk, mondjuk egy kutya, hogy fog létezni a társadalmunkban. Mondjuk Amerikában csinált egy kutató, most volt Debrecenben pont ez az antrozoológiai konferencia, és ott beszélt egy amerikai kutató, mindjárt mondom a nevét, de nem mondom, mert nem találom, bocsánat, hogy volt, részt vett egy olyan projektben, ami arról szólt, hogy egy kutató feláldozta úgymond a saját életterét, és vagy tizenakárhány nyullal elkezdett együtt élni. De olyan szinten, hogy hagyta, hogy a nyulak, megfigyelte, hogy a nyulak hogyan használják az ő házát. És az alapján alakított ki nekik így dolgokat. Tehát, hogy hagyta, hogy oda vizeljenek, ahova akarnak, oda szarjanak, ahova akarnak, meg azzal a dologgal játszanak, amivel akarnak, és akkor lényegében azt a nem természetes környezetet a nyulak a maguk természetességében belakták. És ez megint egy kicsit felszámolja azt a dualitást, hogy most akkor az ember által csinált dolog az nem természetes. Tehát, hogyha a természet természetesen tud viselkedni a nem természetes dologgal, akkor az is valahogy természetes, mert a betonfalra is felkúszik a borostyán, meg így szétfeszíti ezeket az anyagokat, akár egy fatörzs, mondjuk azt imádom a múzeum körúton, hogy az a fa csak egyre nő, biztos tudjátok, ott a járdát
most
bontja.
Most pozoltam bele, most jön, hogy jöttem.
Tehát, hogy ezen is el kell gondolkodnunk, hogy olyan szempontból is megengedőbbek kell legyünk, hogy amit mi csinálunk, azt nem hagyjuk, hogy birtokba vegye a természet. Ha nem hagyjuk, akkor nem tudjuk, hogy mit csinálna vele a természet. És nem tudunk egyfajta diskurzust kialakítani vele. Tehát ez az anarchista ház a város közepén, ez akkor lenne érdekes, hogyha abban úgy élnének emberek, hogy mondjuk ugyanúgy bejárnak a munkahelyükre, és nem egy ilyen városon, vagy egy ilyen, nem egy életen kívüli dolog lenne, tudod, nem egy, mint a múzeum, ez egy egyfajta külső tér. Oda bemész, megnézed, egy ilyen spektákulum, és akkor kijössz. Hanem, hogy úgy együtt élni ezekkel a földtúrós dolgokkal.
Igen, de akkor ugye a tested is a következő, mert ugye, hogy akkor itt vannak a mikroorganizmusok, akik ellen egyfolytában reggeltől estig védekezünk, tehát hogy akkor ez úgy az igazi, hogy a tested házát, ugye a templomodat is bedobod a közösbe.
Igen,
akkor
de...
tegye a dolgát a természet, és akkor nem lesz túlnépesedés. Tehát, hogy megoldódik itt nagyon sok minden Nyugat-Európában, hogyha ebbe beleszállnánk.
Abszolút, csak ha megint ezt feltételezzük, akkor azt mondjuk, hogy a bármi, ami testen kívüli, az rajtunk kívüli. És az, hogy mi kitaláltuk az oltást, az egy ilyen természetellenes dolog.
Hát meg az algopirint, meg ezeket. Hát
de valahogy ki kellett találjuk abból a természetes közegünkből. Tehát, hogy érted, amit szintetikusként fogunk fel, valahogy azt is ez az emergens rendszer adja, ez a bolygó, amiben élünk.
Persze, de a domestoszt is, csak hogy, igen. Szóval igen, tehát hogy most akkor eldöntöm, hogy a nyuszi után domestoszozok egy kört, vagy és beveszem az algopirint. Tehát, hogy így gondoltam ezt, hogy akkor analóg módon, hogyha megcsináljuk a nyúlházat, akkor vagy milyen lenne a testen belül is megcsinálni a nyúlházat, és nem bevenni az algopirint, hanem megengedni a vírusoknak, hogy gyere, és akkor nézzük meg, hogy mutálódunk együtt, és akkor így,
aki vagy erősebb leszek, az erősebb vagy
nem. Na igen, és akkor ugye visszaérünk a körforgásba, hogy győz az erősebb, és akkor egy kicsit a várható élet korhatár is talán csökken, és nem leszünk ennyien.
És megoldja a nyugdíj problémát.
Hát igen.
Abszolút.
De kicsit eleve, mint hogyha az antropocén művészetben meg lenne egyfajta más anyaghasználat, vagy egyfajta ezekkel az anyagokkal, különféle hordozóeszközökkel való együttélésnek egy más rendszere. Ti alkotóként hogyan gondolkodtok ezekről a hordozóeszközökről? És itt most úgy kérdezem ezt a kérdést, hogy nem csak az irodalom területén dolgoztok, alkottok, úgyhogy ne csak a papírra térjünk ki, de beszélhetünk arról is.
Hát nekem nagyon közeli a kapcsolatom a plasztikkal, nagyon régóta. Egyrészt ugye amiatt is, hogy így beszéltünk itt a testmódosításokról, meg a túlélésről, tehát az én túlélésemhez folyamatosan szükség volt mindenféle vegyi anyagokra és csövekre és plasztikra, szóval nekem nagyon organikus ezzel a kapcsolatom. Aztán most már rengeteg mindenféle milyen kiadvány, meg jaj, de akarom mondani, tanulmány szól már erről, hogy ugye a plasztik belénk épült, úgyhogy ez most már nem csak az én fals testérzetem, hanem ez a tömegélmény, hogy bennünk van a mikroplasztik, és változunk át, és engem ez iszonyatosan izgat, hogy honnantól válik a műanyag, ami általunk létrehozott műanyag élő anyaggá, meg hogy mi hogyan kapcsolódunk ezzel, mennyire konzervál például a műanyag, ez egy nagyon izgi dolog, erről is konkrétan van egy tanulmány, hogy például a különböző nyálkahártya gyulladásoknál és szervi gyulladásoknál a mikroplasztiknak a jelenléte konzerválódik, és ezáltal a gyulladás mértéke csökken. Őrület, ugye? Hogy így a környezetszennyezés az lehet, hogy még jó irányban is hat bizonyos megbetegedésekre vagy változásokra. Szóval a műanyag, visszatérve erre a műanyag, abszolút, meg a gépi hangok, de aztán ugye mellette meg a természeti hangok is, ugye most már nagyon régóta foglalkozom újra fel, vagy recyclinggel, tehát újra felhasználással, a szemeteimmel dolgozom, és akkor ez így mindenre, tehát a szövegszemétől elkezdve a hangszeméten át, hát a maradékanyagokkal, és akkor ugye ide jön az apáca művészet is. És ezek az organikus, tehát hogy ahogy gyűjtöm a hajamat, úgy gyűjtöm a háztartási hulladékomat is, meg minden mást, és akkor ezeket formálom újra.
Én ilyen szempontból nem, tehát én ilyen szempontból hagyományos dolgokat csinálok, mert a zenéhez is hangszereket használok, amik alapvetően árammal működnek. Az írás kapcsán van egy, most a poszthumán irodalom és poszthumán líra kapcsán egy olyan tudományos irány, amit így vettem most, hogy elkezdtem a poszthermeneutikával is foglalkozni, és főleg azzal, hogy az irodalomnak milyen anyagi világa van, és milyen hogyan tudjuk ezt beemelni az irodalmi szöveg értelmezésébe. És akkor rábukkantam egy ilyen tök érdekes dologra, erre a Future Library nevű dologra, amit 2014-ben kezdett el a Katie Patterson. Oszlóban van ez a dolog. Lehet, hogy hallottatok már róla, ugye begyűjtik nagyon híres szerzőknek a szövegeit, Margaret Atwoodtól kezdve sok emberig, és 14-ben alakult, és 2114-ben lesznek ezek a szövegek publikálva, és ebben a nagy trúvája az az, hogy nem láthatja addig senki ezeket a szövegeket, és van egy konkrét erdő Oszlóban, amit emiatt fenntartanak, hogy majd szépen bedúrják ezeket a fákat, és könyv legyen belőle, és akkor ez így az mondjuk az antropocén ökológiai gondolkodás felől, most hol áll mondjuk így az antropocentrizmus és a nem antropocentrizmus helyi értékén, hogy maga a performance magába foglal egy olyan dolgot, hogy a 100 éves jövőnek, a technológiailag fejlettebb jövőnek szánja ezeket a szövegeket, viszont úgy, hogy állatoknak meg mindenféle organizmusnak az életterét ki fogja oltani, de ugyanakkor meg ezt csináljuk. Tehát, hogy van ebben valami ciklikusság, hogy felhasználjuk a fát, de mondjuk olyan mértékben most már, hogy az látványosan káros legyen valami természet ideánknak. Én ilyen szempontból kapirgálom ennek a dolognak a felszínét, mint alkotó. Én az alkotásaim anyagiságával így nem tudok még úgy játszani. Én most a másik irányba kezdtem elmenni, én szöveggenerátorokat kezdtem el programozni. Amik így egyszerre szöveget is, meg hangot is, tehát egy ilyen én technológiásítom most az alkotási folyamataimat.
Ha azt nézzük, hogy irodalom és fenntarthatóság, az egy rendkívül problémás együttes. Ti ezzel kapcsolatban hogy vélekedtek, mint láttok, tehát az újrahasznosított könyvek tudnak-e némi bűntudat csökkenteni akár e tekintetben, vagy milyen olyan könyvpiaci, de kiterjeszthetjük akár ezt antropocén művészet egészére nézve, olyan trendeket, amik ezzel a kérdéskörrel foglalkoznak, és úgy gondoljátok, hogy ezek talán érdemleges válaszok lehetnek erre a kihívásra.
Hát ugyanitt is ez.
Vagy a megengedés marad.
Megengedjük, hogy hát ugye azért mégiscsak WC-papír színe van ennek az újra felhasznosított papírnak, hát ki akar olyan könyvet, vagy nem tudom, szóval, hogy én is tökre elszégyeltem magam, amikor ugye kijött ez a nagy ökó albumom, és akkor így közben ilyen nagyon szép világló fehér papíron ott megy a költőnő, és csak a hátát látjuk, az apokaliptikus tárgyal. Igen.
De az már műanyag, nem? Az nem famentes cuccra van nyomva?
Nem sikerült teljesen a famentes cuccra nyomni. Igen, na szóval ez, tehát hogy az ember, szerintem izgalmas, mikor a saját kicsinségünkkel találkozunk, és akkor vagy bólintunk, vagy nem. De tény persze, tehát hogy megoldás ez, vagy vannak ilyen ötletek is, ez is engem is például érdekel, amikor magok vannak a papírban, és akkor ilyen gyors lebomlású papír, vagy könyv, őt lehet már ültetni is. Tehát elolvasod, rendben van, kétszer elolvasod, már nem mond semmi újat, beásod a föld alá, és jön a kisfa vagy a növény. Szerintem ez egy érdekes dolog. Kérdés az, hogy most hogy kell ezt. Tehát, hogy meg itt is ugyanez, amiről beszélgetünk, hogy piciben mennyire kell tönkretennünk az életünket ezekkel a szorongató dolgokkal. Lehet, hogyha van otthon egy kertünk, és elültetünk egy csomó gyümölcsfát, vagy csinálunk egy olyan költészeti eseményt, ami faült, és ez egy csomó van már, hál' Istennek, faültetéssel együtt levő művészeti ilyen actingek. Lehet, hogy ez így elég. Lehet, hogy ez hoz egy egyensúlyt. Nem biztos, hogy mindig annyira szigorúnak kell lenni.
Igen, meg valahogy azt kéne megtanulni, hogy mindezek ellenére, hogy tudjuk visszaforgatni az elvett energiát, az elvett anyagot, mert szerintem az valahol nonsens, hogy azon parázzunk olvasás közben, hogy amit a kezembe fogok, azért az 5000 forintért mondjuk egy 500 oldalas regény, azért mennyi fát öltek meg. Mert valószínű nem olyan sokat, mint hogyha mondjuk azon gondolkodnánk, hogy az energiafelhasználásunk, az áramtermelés az mennyi káros anyagot bocsájt ki, vagy a közlekedésünk, vagy bármilyen olyan nagyobb infrastruktúrális dolog, ami így a globalizációhoz is vezet. Tehát, hogy az, hogy mondjuk, és az irodalom szempontjából is valahogy előjön, hogy a fogyasztásunk nem a lokalizációra van szakosodva, tehát hogy a Libriben a legjobban fogyó cuccok, azok is biztos, hogy olyan könyvek lesznek, amik globálisan is sikert érnek el. Tehát, hogy mondjuk miért kell egy szerzőt az egész világon terjeszteni, amikor mondjuk ki tudna termelni egy 15 milliós ország ugyanolyan tök jó irodalmat. És ezt tudjuk, hogy miért, mert érdeklődőek vagyunk, kultúrákon átívelő dolgokat akarunk fogyasztani, teljesen rendben van ez is, csak valahogy ne kelljen már bűntudatot érezni amiatt. Tehát, hogy ne palástoljunk el olyan dolgokat, amikről sokszor nem a kultúra tehet meg a kulturális fogyasztás. Sokkal rosszabb az mondjuk, hogy tömegével fogyasztjuk a ruhákat, mint hogy a könyveket. Mert szerintem sokkal többen vesznek ruhát, mint könyvet.
Ide akartam pont kiukadni, hogy így nem kellene azért se leszúrnunk magunkat, mert nem tudom hány százezer forintos biovegán cipőnk van, ami megint csak ki tudja, hogy mennyi energiafelhasználásra készült. Viszont járhatunk turkálni. Tehát szerintem az például egy tök jó megoldás, meg ezek a cserebere klubok, tehát ez például tök jól megy, és ezt a könyvekkel ugyanúgy lehet, mert azért valószínűleg most itt mindhárman olyan emberek vagyunk, akiknek úgy otthon ilyen elég érdekes a könyvtárszobája, vagy ki tudja hány városban, mekkora könyvszekrényekben van itt-ott. Na, és hogy emiatt most megint miért kellene magunkat szörnyen érezni. És közben viszont ezt meg lehet csinálni, hogy mondjuk, nem tudom, csak 5 baráttal együtt veszünk meg egy könyvet, és aztán az körbejár, meg elcseréljük. Tehát, hogy ezek az apró hétköznapi dolgok, ami a bevásárláskor is, vagy egy háztartás fenntartása. Az irodalmat lehet, hogy pontosan meg a művészetet is úgy kellene fenntartani, mint a háztartást. Hogy ilyen tényleg átmenni ilyen marha gyakorlatiasba, hogy oké, nem tudom, ha nem szárítom meg a hajamat, akkor kihúzom a konnektorból. Vagy tök drágák a könyvek, akkor megbeszéljük, vagy az iskolában, hogy osztályonként egy könyvet veszünk, és akkor cserélnek az osztályt. Tehát, hogy ilyen tényleg szerintem nagyon, ahogy a nagyanyáink csináltak. Ilyen, végtelenül praktikusan lehet, hogy többre jutunk, mint amikor így túl filozofálunk kérdéseket, hogy ezeket így megélni kellene, vagy életvezetésbe kellene behozni ezeket a témákat sokszor, mert beszélgetésben a nyelvet tudjuk irányítani, meg a nyelvnek, tehát a világot tudunk nyitni vele, de az az izgi, amikor levisszük ezt makroszintre, és akkor ott megnézzük, hogy élni hogy lehetne ezzel.
Igen, csak ez sokszor már a felé mutat, tehát hogy ellenünk dolgozik kb. Az a társadalom, amiben élünk. Tehát, hogy abszolút nem... Tehát, hogy a saját energiád, a plusz energiádat kell befektetni abba, hogy ilyen makro dolgokat tudjál csinálni, amikor valakinek mondjuk még arra sincsen energiája, hogy, hogy a pénzt megkeresse arra, hogy egy budapesti lakást béreljen, és mondjuk több pénzt keresessen, amiből normálisan tud kultúrát fogyasztani. Tehát, hogy itt van egy olyan mozgás is, hogy minket tök jól próbál ellátni a társadalom, azokat, akik mondjuk így a középosztály szintjén élnek, és próbálnak úgy kultúrát fogyasztani. Kiszerveztük ezeket az ellátási ráncokat, tehát hogy nincs az, hogy most tényleg civilek szervezzék ezeket a dolgokat, hanem mindegy megy piaci alapon. És akkor ennek is megint látjuk a végességét, ami szerintem így az ökológiai gondolkodás így felhozza, hogy a mikro és a makro közötti átjárás mennyire fontos lenne.
De látod, milyen jó, vagy látjátok, milyen jó, hogy ekkora nyomor van itthon, mert ez a szükség, ez elkezdte ezeket újra. Hát én most átélem a gyerekkoromnak az élményeit, hogy megy a cserebere, meg a barátnőkkel való ruha biznisz, meg a könyv biznisz, meg ilyenek, és nem nagyon ismerek senkit, aki butikba jár hirtelenjében az elmúlt időszakban, és én is 10 éve oda ragadtam a turkálókhoz, és ez tök oké, vagyis hát egyrészt nem oké, másrészt meg talán hasznos. Szóval, hogy nálunk például erre rá vagyunk kényszerülve. A németek már inkább csak hobbiból makróznak, meg mikróznak, tehát ott nincs ez a probléma, vagy nem ilyen a probléma, tehát azért bőven van lejjebb annál, mint ami ott folyik a társadalomban. Nálunk viszont meg már nincs más lehetőség. Tehát, hogy muszáj környezettudatosan élünk, mert nem tudunk semmit kifizetni. Meg hát együtt kell éljünk, tehát ez is milyen jó, hogy muszáj kapcsolatban legyünk, hiszen egyedül nem tudunk fenntartani egy albérletet, mindenképp együtt kell élnünk valakivel. És hát milyen jó ez az emberi kapcsolatoknak, nem? Bocsánat, de hogy közben meg ez a nagy magyar valóság, hogy itt mindenki ökozik, még úgy is, hogy nem annyira tud róla, mert hogy nincs más választásod társadalmilag.
Én még arra akartam reflektálni, hogy ez a ruhakérdés, de megint nem az irodalomról beszélünk. Tehát, hogy olyan érdekes, hogy amint csinál az ember valamit, ami kizökkenti így a komfortzónájából, és valahogy az irodalom erre képes, rájön arra, hogy a szükségleteit hogyan tudja átalakítani. És mondjuk szerintem a próza erre alkalmasabb, a líra az nekem sokkal inkább ilyen hangulati dolog, vagy hogy mondjam, egy olyan benyomást tud adni a líra, amitől én utána nem az, hogy extázisba tudok esni, tehát hogy inkább egy olyan ilyen fizikális, meg kicsit ilyen transzcendens, nem tudom leírni, egy ilyen hangulatot ad át, amit így az ember utána el tud vinni arra, nem tudom, fél-másfél órára, amíg még emlékszik arra a hatásra. A próza az inkább képes arra, hogy szerintem olyan gondolatokat átadjon, amiket be lehet építeni, de én mondjuk arra gondoltam most így hirtelen, hogy amióta kutyám van, azóta jöttem rá, hogy így az, hogy koszos a ruhám, az így tök lényegtelen. Tehát, hogy így ha az ember megtapasztal valami olyat, és az irodalom egy ilyen tapasztalat átadás is szerintem, egy ilyen információ átadás, és mondjuk nekem a Serestély Zalánnak az írása ilyen volt, mert akkor már egyetemistaként bőven vezettem ilyen jó pár éve, és így elgondolni azt, hogy én mit csinálok, miközben haladok az úton, hogy annak mekkora impaktja van, az azért egy nagy dolog, főleg úgy, hogyha az ember benne van egy autóban, és így 120-szal megy az autópályán, akkor ilyen dolgokon merengeni néha ijesztő tud lenni. És akkor így tényleg nem tudom, szerintem ez abszolút egy ilyen tapasztalatszerzés is az irodalom. Olyan tapasztalatokat képes átadni, amihez nem kell fizikalitás, de mégis ott tudsz benne lenni. És utána, hogyha benne vagy konkrétan egy olyan szituációban, akkor be tudod építeni az életedbe.
Marha izgi, amit mondasz, és nekem is ez jutott eszembe, de nem az autóval, hanem a Hölderlinnek voltak, ugye, meg mindenki, sok mindenki másnak is ilyen nagy bolyongásai, meg sétái, és amikor voltam egy stuttgarti programon, ott találkoztam egy holland sráccal, aki nem autót vezetett, de sétált, és ő először így egyébként Phil Barbernek hívják, vagy Babernek hívják, és nagyon-nagyon ajánlom. Én sose szerettem az eszét, bevallom nektek. Őszintén nekem az ilyen túl filozofikus volt, meg ilyen, na, nem is megyek tovább bele. Csodálatos. Tehát, hogy valahogy ahogy a sétálásról ír, ahogyan, és ugye úgyis a természetről beszélgettünk meg, hogy oda-vissza akarunk menni, vagy benne vagyunk, kint vagyunk, nem tudom, hol vagyunk. Az a fajta megélés, mert ugye ezt így elhatározta ilyen nagyon filozófikusan, hogy végig tolja ezt a Hölderlin sétát, és akkor hú, és hála Istennek a nyelv ledobta. Ledobott minden olyan feleslegességet ebben a természetes sétálásban, és ővele is hasonló ilyen transformációk történtek, mint amit most mesélsz, mondjuk a kutyás életedről, vagy az autóvezetős élményeidről. Annyira gyönyörű ez, amikor így reflektálunk egy ilyen tevékenységre, hogy a környezetünkben mozgunk, és akkor így meg is tudjuk hirtelen élni ezt, és esetleg nem is pont az a lényeg, hogy aztán, amikor papírra kerül, akkor már nem az a lényeg, hogy ugye, én látom a napraforgót az ablakból, hanem hogy ott van a napraforgó, és akkor a napraforgó, hogy viszonyul az esővel, meg a széllel, meg egyébként régen ott erdő volt, és végig ott vagyok én is, tök jó, hogy ezt így megírom, viszont nem telepszem rá a testemmel, vagy a súlyommal erre az egész látványra, és szerintem ez egy jó felemelése lehet az irodalomnak. Ez egy megkönnyebbítő dolog lehet, hogyha ezzel tudunk jól bánni, hogy nem telepszünk rá a környezeti nyelvünkre, és hagyjuk levegőzni.
Ez olyan szép végszó volt, hogy nem is bombáznának több kérdéssel titeket, megkérnének titeket, hogy egy-egy szöveget olvassatok fel, ami...
Saját magunktól.
Akár saját magatoktól, akár fordítás is lehet, amit gondoltok.
Nálam, én most direkt hoztam egy idevágót, ez a mostani Anna Mária Sings Zingt énekelből van, és ez ilyen nagyon ökó. Tűleveleken keresztül lélegezzük a hegyet, leengedjük a szelet a légcsövön. A sziklán álló viharban elpattan az üveg, a legmelegebben, a legszárazabban. Mélyre ásunk a cserepes tófenéken, varjak fészkelnek, szalmába fúródunk, engedjük lezúdulni a vízesést, szétrobbanni a vizet a köveken, halak úsznak a nyelőcsövön, a gyomrunkban ér össze a víz. A szél kiszáradt testünkbe érkezik, buborékot fújunk belőle vissza. Nem halásszuk ki a folyami rákokat, nem szúrunk horgot a halak szájába. A medvék nem engednek magukba több töltényt. A golyó lepattan a szarvas agancsáról. Nem tűz fel nyilvessző több madarat. Nem vágnak el torkokat a kések. Nem ölünk, nem eszünk, sóhajtunk. Vízben fürdünk. Szilenció. Nem beszél.
A Bakács tér átalakítása. Ha Nemes nagy ezt látná, hogy rohannak liba sorban a Bakácson a gépek, és utcai vagy szép ruhában az építkezés őskáoszától meghökkenve a gyalogos. A törmelék és a homok ölén pékárú, kávézó és hentes, a kiskockakő egyre sűrűbb mintázata. Vajon a hány tonnányi parkoló autók sűjjesztik majd? Vagy az idő? A fű itt a sóderhez hasonlatos. Élettelen, kirakat, piknikezni túl urbánus, közelben a Nérú. A lombkoronából madárszar, illik a változatos fényezésre, mert a természet a társadalom rendje. A nap ráégeti a foltot, vidékre menet kocsimosás, a vegyszeres víz vonza a méheket. Úgy pancsolnak benne, ahogy mi a belvárosban. Az érintetlen templom. Átalakítása évekkel ezelőtt. Rezes kupolacsillogás, szállópor és légkalapács kíséri a reggelit. Kilátszik a város terméketlen alja. A belső Ferencváros csak sebeit kapargatja, gyerek az első varréteget. Most néz körbe, hol látod a húst, amit húsnak nevezhet egy város. A lapátokat támasztják, műszak után a sarki kínaiban együtt veszünk tejet. Én kávéhoz, ők kiflivel, cipőjüken behordják a homokot, a sódert. Méretéhez viszonyítva minden kavics másra többet hatott, mint én. Rendre egyként végzik, szorgos burkolat, mint ha az anyag vezetékneve lenne a földrajzi név, és ha megbotlok, mert a kövek közti szintkülönbség, akkor ki a felelős? Anyagmunka? Vagy épp most egy szimpatikus kis kockakő? Üdv! Látlak! Nekem is így be kell mutatkozzak, különben senki sem ismer. Vagyunk mi elegen, ne tévesszem meg, hogy el vagyunk nevezve. Amennyire ember érthet, én úgy megértelek. Kapcsolódni viszont a cipőm orrával. De legközelebb, ígérem, visszafordulok. Legörnyedek eléd, és végig simítalak. Kívül a szövegvilágon.
Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Köszönjük.